Tisztelt konferencia, köszönöm a lehetőséget, hogy az általam is mélyen tisztelt Lakatos Éva emlékére szervezett programnak részese lehetek, félig meddig kakukk tojásként. Életkorom debreceni voltam, és részben a témám miatt is mondom ezt. Jó szándékú értelmiségek a felvilágosodás eszmerendszerének hatására kezdtek el munkálkodni azon, hogy a parasztság tömegéhez, kicsit tágabban a társadalom iskolázata rétegeihez eljuttassák a műveltség javait. Elsősorban német mintára a 18. század végén és a reformkor legendás évtizedeiben hazánkban is számos népfelvilágosító könyvecske látott napvilágot, és néhányan úgynevezett néplapokkal kísérleteztek. Az önkényuralom nyomasztó időszakában a tudományos és gazdálkodási ismereteket közvetítő, valamint a szórakoztató, ám magasrendű erkölcsi értékeket népszerűsítő szépirodalmi szövegeket szerzői, szerkesztői tudatosan vállalták a nemzeti gondolat ébren tartását is. A kiegyezést követően a népies irodalom kiadása új lendületet kapott. A felgyorsult polgári fejlődés, különösen a sajtószabadság helyreállítása, a nyomdai kapacitás bővülése és az általános tankötelezettség bevezetése kedvező feltételeket teremtett. Ezeket a lehetőségeket kihasználva az ismeretterjesztésnek és a szépirodalmi közlésnek egy markáns irányzata bontakozott ki, amely kifejezetten a falusi olvasók felé fordult. Már címe is elárulja, hogy a nemes cél vezérelte kezdeményezések közé sorolható Vas Jenő Berettyói falui gyógyszerész 1876-77-ben közzétett folyóirata a falusi könyvtár is. A hazai folyóirat irodalom történetének gyakorlatilag elfelejtett termékéről van szó. Nem említik a torzóban maradt sajtótörténeti szintézisben sem. Sokáig elveszettnek hitték. Korompai Gáborné 1973-ban megjelent hajdúbihari sajtóbibliográfiájában óvatosan csak annyit jegyzett meg, hogy az általa átvizsgált három nagy gyűjteményben, a debreceni egyetemi és kollégiumi, valamint az országos Széchenyi könyvtárban nem található. A feledhetetlen emlékű Lakatos Éva akkor tájt mégiscsak rábukkant egy bekötött, pontosabban egy bekötött példányra a Nemzeti Könyvtárban, és a legfontosabb azonosító adatokat 1974-ben közölte a Magyar Irodalmi Folyóiratok bibliográfiájának megfelelő füzetében. Kiderült, hogy valamikor a könyvtári katalógusban könyvként vették nyilvántartásba, ráadásul nem az igazi címén, hanem az alcímet feltüntetve és csupán 1876-ra datálva. Mulattató, tanulságos, ismeretterjesztő és az élet köréből vett hasznos olvasmányok a nép számára. Ez a kétségkívül súlyos szakmai hiba nem csak a bibliográfust, hanem a korszakkutatóit is megtévesztette. A kiadványnak létezik egy másik példánya is, mégpedig a debreceni Mérius könyvtár helytörténeti külön gyűjteményében. Az intézmény akkori helytörténeti szakrefereseként egy hajdani raktárrendezés során fedeztem fel egy másik állományrészben, és onnan emeltük ki mostani helyére. A leltári szám tanúsága szerint még 1970-ben került, ma már felidézhetetlen módon a könyvtár tulajdonába, és nálunk szintén a könyvek közé sorolták, és mindmáig ott őrzik, immár különleges védelmet élvező dokumentumként. Teljes mértékben megegyezik az OSK példányával, mindkettőből kihagyták az egyes számok borítólapjait, csak a kötet élére fűzték be a második évfolyam egyik közelebbről nem datált címoldalát. A szerencsém véletlen folytán megmaradt kötet, és a korabeli újságok kiadásai alapján a 15 alkalommal és havonta megjelent kisalakú 16x13 cm-es lap rövid élettörténete a következőkben vázolható fel. A falusi könyvtár alapító szerkesztője és kiadója Vas Jenő Debrecenben született 1842. december 6-án. Apja, a nagybesenyői állnevet viselő református Vas Benjamin, a polgárosuló városi hivatalnok nemesség jellegzetes képviselője, ügyvéd, malomtulajdonos, debreceni szenátor. Fiát gyógyszerésznek tanítatta, tehát számára is polgári jellegű foglalkozást, hivatást választott, olyan pályára állította, ahol eleve garantált bevétele folytán az eredeti tőkefelhalmozás egyik részese lehetett. Fiatalember 1866-ban feleségül vette a Berettyóújfalui falui gyógyszertár előző évben meghalt tulajdonosának a lányát, és a Bihari mezővárosba költözött. Ettől kezdve bérlőként kezelte és vezette a családi üzletet. Hamar beilleszkedett a helyi és megyei társasági életben, felsorolni is nehéz lenne, hogy mi mindent vállalt. Azaz tevékeny részesévé, buzgó kitartó munkásává, egyik motorjává vált a település polgárosodásának. Rendkívüli vonzalmat érzett az irodalom és a tágan értelmezett népnevelés iránt. Nyilván belátta, hogy szépírói tehetsége szerény, ezért inkább összhangban sokrétű áldásos munkássága egyéb területeivel az időszaki sajtó terén szorgoskodott. Először 1874-ben próbálkozott lapalapítással, Bihari községi értesítő címmel adott ki egy heti lapot, és ez az agilis fiatal patikus nyomdát is szerzett. Egy budapesti nyomdatulajdonos, Lorstein Mór fiúktelepet nyitott Berettyóújfaluban, és ennek Vas lett a vezetője. És természetesen a heti lap szerkesztői teendőit is ő látta el. Az alcíme is jelzi, hogy mire vállalkozott a községi élet fejlődésének és a népnevelési érdekek előmozdításának közlönye kívánt lenni. Mégpedig a politikai élet teljes mellőzésével, és már ekkor határozottan szembefordult az erkölcsrontó ponyva irodalom termékeivel. Az újság 75-ben rendszeresen, azaz minden szombaton megjelent, tartalma pedig igazolott az előzetesen meghirdetett célokhoz, cikkei a vidék anyagi és szellemi viszonyainak fejlesztését, szabad verseny kibontakozását szolgálták. A redaktor elsősorban a helyi egyházi és világi értelmiségiek közül, továbbá a két közeli városból, Debrecenből és Nagyváradról toborozta a szerzőit. Az értesítő fenntartása tetemes anyagi áldozatokat követelt tőle, ennek ellenére úgy döntött, hogy más színben és bizonyos a keresettség növelését célzó változtatásokkal folytatja a kiadást. Sikerült újabb szakembereket és néhány ígéretes fiatalírót megnyernie. Így az újság immár Sári címmel, karácsonyi mutatvány száma után 1876. január 2-ától megújult formában és kibővített tartalommal indult útjára. Társadalmi és vegyes tartalmú heti lap a népnevelés érdekeit előmozdításának közlönye alcímmel. Legfontosabb újítás a szépirodalmi alkotások közlése volt, de ismerte ezt, hogy sztikkeknek is nagyobb teret szentelt. Az évről évre ismétlődő panaszok kétségessé teszik, hogy a befektetett tőke az előfizetési díjakból és a csekély mennyiségben kapott hirdetésekből megtérült volna, a veszteségeket valószínűleg egyéb vállalkozásaiból fedezte. Megszilárdult anyagi helyzetével magyarázható, hogy két esztendő elteltével végleg átvette a Gorsztányféle nyomdát is. A Sárét 1876. május 29-i számában egy szerkesztői megjegyzésben jelentette be, hogy közelesen, nevezetesen októberben falusi könyvtár címmel, idézem, célunk egy népirodalmi, olcsó, füzetes vállalatot megindítani. Mint ahogy azt jeles fővárosi munkatársa, a felesége révén bihari kötődésű György Aladár, a népiskolák és a népművelés neves propagátora ugyanitt leírta, egyrészt a ponyva irodalom és a babona elleni írtóháborúhoz akartak csatlakozni, másrészt megint idézem, üdvös szolgálatot vélünk tenni a népnevelés előmozdításának. Vas Jenő aztán részletesen megfogalmazta szándékait, dokumentumot szétküldte a lapoknak. Majd a július 2-i vezércikben tette közé a felhívását, és egy mellékletben egy programot is, sajnos ez az utóbbi azóta elkallódott. A szerkesztő sorai arról tanúskodnak, hogy voltak éppen csak a környéken ismert heti lapjának kulturális közművelődési törekvését szerette volna kiteljesíteni az országos terjesztésre szánt folyóiratban. Helyesen észlelte ugyanis, vagy az igen jól tájékozott György Aladár hívta fel rá a figyelmét, hogy ekkoriban az úgynevezett néplapok, különösen a folyóiratok közzétételében apály állt be, ennél fogva akár anyagi sikerben is reménykedhetett. Bízott abban, hogy az újság olvasói mellé állnak, és abban is bízott, hogy a heti lap szerzői adnak neki a falusi könyvtárba is cikkeket. Ez a várakozása teljes mértékben igazolódott már, ami a szerzőket illeti. Szívesen adtak cikkeket, verseket, elbeszéléseket, azaz sokan támogatták kézirataikkal a maga nemében egyedülálló kísérletet. Hiszen valóban nagy bátorság kellett ahhoz, hogy valaki egy falusias, alig 6500 lelket számláló, a polgáros útjáróra alig, hogy rálépett kisvárosban, ilyen nagyszabású terv megvalósításában fogjon. Mindazonáltal a falusi könyvtár első száma az ígért időpontban 1876. október végén megjelent. A borítólap első oldalát, majd csak ezt ismerjük, faágakból és levelekből rajzolt kettős keret díszíti, ebben tüntették fel a címet és a már idézett alcímet, valamint a további információkat, így a lapárát is. A főcím alatt a kor átlagos színvonalától elmaradó, valamelyik budapesti famecétől megrendelt grafika látható, egy falu és határának távlati képe. Az egyszerű, ám összhatásában ízléses borító tudhatja azt is, hogy a kiadvány terjesztését az egyik debreceni könyvárus ifjabb Csáti Károly végezte az egész országban. A találóan megválasztott apróbetűs motto Hóseás próféta könyvéből származik, elvész a nép, mely tudomány nélkül való. A szerkesztőség beköszöntő szavai pedig Kölcsey Ferenc hazaszeretetére utaló igére, ha Salkos gyarapíts utalnak. Hosszan kifejtette Vas Jenő a néptelen szerkesztői köszöntőjében a célokat, ezeket tömören is megfogalmazta az írás végén, következőképpen erkölcsi és közhasznú, közhasznóra való ismeretek terjesztése, a szép és nemesnek a közérzületbe csepegtetése által hiszünk eljutni oda, hol nemzetünket a nemzeti művelődés mai haladó korában valódilag nagynak, dicsőnek látni óhajtanok. Talán ez idézet is jellemezte, hogy nem volt igazán szép írói tehetség. Az ország, a vidék, a falu felemelésének vágya a hazai tudósok, gazdasági szakemberek, valamint a felvilágosodás és a liberalizmus eszméjén nevelkedett írók egy részét is áthatotta. Meglepően hosszú azoknak a listája, akik készségesen eleget tettek a szerkesztő felkérésének, és írásaikkal bizonyították tenni és segíteni akarásukat. Név szerint ismert közreműködő két nagyobb csoportot alkotnak. Az egyikben az ismeretterjesztő közlemények részben országos hírű szerzői sorolhatók, például Sporzon Pál, Magyaróvári Gazdasági Akadémiai tanár, Libard Béni, Szabolcsi néptanító, pomológus, Gobóci Károly, kertészeti és méhészeti szakíró, Varga János, aradi ügyvéd, néprajzkutató és a már említett György Aladár. A másikban a környékbeli többségükben fiatal és a Sáridben is publikáló költők és novellisták tartoznak, például a Lipai Városi Mihály, az aradi Sajó Sándor, a gyulaházi Pataki Árpád, a szatmári Gajmos Iván, a valamivel idősebb Kassai Ján, korábban Sarkadon élő Paulikovics Lajos, a debreceni pénzügyi fogalmazó kezdő újságíró Benedek Sándor, Nagyváradról az ekkor még versekkel jelentkező ügyvéd K. Nagy Sándor és Macsári Béla közjegyző novellista, valamint az alig 16-17 éves premontai növendék Katona Árpád. Tehetségével kiemelkedett közülük a 23 éves nagyváradi újságíró Iványi Ödön, aki elbeszéléseivel és publicisztikai írásaival egyaránt jelen volt a lap második évfolyamában. A tőle egy évvel idősebb Dengi János, katolikus költő, debreceni piarista gimnáziumi tanárneve külön is említést érdemel, mert 1877. januártól társszerkesztője volt a folyóiratnak. A füzetek tematikailag pontosan igazodtak a meghirdetett programhoz. Sok költemény, népies dal, falusi életkép és elbeszélés látott napvilágot, különösen kitűnt termékenységével Dengi János. Olykor országos lapokból vagy könyvekből vettek át írásokat, például Jókaimból a Koldus gyermeke című novelláját, Petőfi Sándor Szilaj Pista című poémáját, Galai János az Opsitos és az esztergomi Földvár István Fári Kutya című népregéjét, így jelezték. Az eredeti elgondolásnak megfelelően néhány erkölcsnemesítő történet vagy oktató mese is megjelent a folyóiratban, például a Lutriról, a Fösvénységről. Hazafias nevelés jegyében születtek a történeti közlemények, mindjárt az első számban Ember Károly Furtai Reformátusság és Széchenyi Kossuth és Deák című eszéje olvasható, Dengi János a másodikban Kölcsey és Ötös József írói és politikusi nagyságát, a harmadikban József Nándor államférfiúi képességeit mértatta, az 1870. októberi füzet pedig az arali vértanúk rövid életrajzát ismertették. Olvasmányos, könnyen érthető módon sűrűn foglalkoztak az okszerű gazdálkodás témáival, a méhészet használval, a gyümölcsvág gondozásával, az évszakok megkövetelte soros tennivalókkal, a szalmafonással, a trágya érlelésével, a takarmánytermelés fontosságával, és így tovább. A természettudomány és az egészségügy tájkörében szintén igényes felvilágosító írásokat közöltek. Tomcsányi Imre szatmári orvosdoktor talából például több folytatásban az újszülött csecsemők táplálásáról és gondozásáról, majd az emberi hallószervekről. A közelebbről nem ismert Molnár Lászlótól a levegő összetételéről és súlyáról, aztán a léghajózásról. Fontos tudnivalókat tartalmazott Kálai Sándor cikke, ugye ő ügyvéd volt, hogyan kell végrendeletet tenni. A téli estékre egy beszélgetés sorozat anyagát is közé tették. Rendre visszatértek a babonásit leléplezésére, továbbá a ponyva irodalom termékeinek ostorozására. Minden számban volt tréfafűzér, és némelyikben válogatás az elmés mondásokból, gyakran ittattak be találós kérdéseket. Az előfizetők és a vásárlók mindig olvashattak egyéb hasznos tudnivalókat, és időnként híreket a nagyvilágból, ritkán a hazai sajtóról. Vasárnyi olcsó és változatos tartalmú népirodalmi sorozata, a fogadtatása a korabeli sajtóban kedvező volt, a közönség viszont nem igazán érdeklődött iránta. Ha eleve nem anyagi veszteségre vagy nyereségre alapozta a vállalkozását, a vártnál nagyobb veszteség csalódást okozott neki. Másfajta gondok is jelentkeztek. Némelyik szem kisebb-nagyobb késéssel jelent meg, az 1870. évi harmadik és negyedik füzetet össze kellett vonni. Október 7-én ugyan a szerkesztő ismételten felhívta mindazok figyelmét a folyóiratra, akik a népek közelebbről érintkezvén annak terjesztésére befolyatnak, mármint a folyóirat terjesztésére. De hogy aztán a népnevelők, a lelkészek és a jegyzők ajánlották ki a kislapot, az nem igen állapítható meg, de ha igen, akkor sem volt sok foganatja. Novemberben a Népkönyvtárakat terjesztő központi bizottság is felvette a kiadványt az ajánló jegyzékére, mint a ponyva irodalom hatásos ellenszelét. Aztán jött a tragédia, már idézőjelvetével. Közeledvén az új esztendő, Vasjenő kénytelen volt tudatni a Sárét előfizetőjével, hogy a továbbiakban nem áll módjában ajándéként mellékelni a folyóiratot, mert nem képes tovább vállalni a költségeket. Jelezte azt is, hogy ezután nem havonta, hanem a körülményekhez képest időnként fogják a füzeteket közreadni. Az árát viszont nem emelik. December 30-án mégis azzal biztatta az érdeklődőket, hogy a néplap utolsó két füzete, mármint a 77-es, hamarosan a kezükhöz jut. Ez meg is történt jókora késéssel. Már valamikor 1878 első negyedében. A kiadó egyébként még ekkor is azt remélte, hogy folytatni tudja a lapot. Egy ideig egészen 1878. július elejéig a Sárét fejlécében közölte az előfizetési díjat, de aztán felhagyott ezzel. Októberben pedig azzal próbálkozott, hogy nem havonta, hanem röpévenként, tehát külön-külön megjelenő füzetenként adja közzel, természetesen bizonytalan időközönként a folyóiratot. De ezt sem sikerült megvalósítania. Sajnos a Sárétnak az utolsó évfolyamai nem maradtak fent, ezért közvetlen adat nincs arra nézve, hogy mikor döntött Vas Jenő arról, hogy a maradványt másképpen próbálja forgalmazni. Valószínűleg az történt, hogy egy idő után a folyóirat példányait egybeköttette és könyvként árusította. Erre utal, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár állományában őrzött kötetben az ő saját kezűleg írt ajánlása látható 1882. december 11-i kertezéssel. A hasonlóságokban feltételezhető, hogy a debreceni Mérius könyvtár példánya szintén ekkortár telt, nyerte el mai alakját. A falusi könyvtárra jól érzékelhető anyagi kudarc ellenére figyelemre méltó kezdeményezésnek minősíthető. A lap sokat tett a közművelődés előbreviteléért, az a fias érzés elmélyítésért, a falusi népesség műveltségi szintjének emelésért, értékes alkotásokkal gazdagította a magyar szépirodalmat. Mindenképpen érdemes kiemelni a feledés romájából, és ezáltal is tisztelegni Vas Jenő és társai méltányolandó igyekezete emléke előtt. És előadásommal szerettem volna tisztelegni Lakatos Éva emléket. Köszönöm szépen a figyelmüket és a figyelmet.